közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Kiemelkedő jelentőségű reneszánsz szoborreletet tártak fel Visegrádon, a királyi palota melletti ferences templom feltárásán, amelynek a kutatásáról már hallhattak a közkincskeresőben. Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával, a feltárás vezetőjével beszélgettem.
Itt vagyunk a Visegrádi királyi palotában, és hát éppen egy olyan lelet együttes mellett vagyunk, amely itt az elmúlt hónapnak a nagy új felfedezése Visegrádon, de hát azt mondhatjuk, hogy körülbelül évszázadonként egy ilyen lelet szokott előkerülni, tehát nem csak ennek az elmúlt hónapnak, hanem az elmúlt évszázadnak is az egyik nagy felfedezése.
Itt vagyunk a kőtárnak a bejáratába, és hát ugye ez is kő, mégpedig faragott kő, hogyha jól látom, Kararai márvány.
Igen, bár geológiai vizsgálat még nem történt meg, de biztos, hogy egy nagyon jó minőségű olasz fehér márvány, nagy valószínűséggel Kararai. Már csak azért is gondolhatjuk, hogy Kararai, mert hogy a készítője az már viszont elég biztos. Egy firenzei szobrász, Benedetto da Maiano, aki valóban elsősorban Kararai márványban dolgozott.
Több kőtöredék is van itt előttünk, de a két legnagyobb, az két angyal. Ez egy oltárnak volt a része?
Egész pontosan kerubokról van szó, ugye nem kettő, hanem négy szárnyuk van. Igen, ez egy oltárnak a darabjai, ez a két kerubfejes elem, ezek szobortartó konzolok voltak. Ezek a legépebbek, de mellettük még több kisebb töredék is van, amelyek egy kerek szobornak, tehát egy nem igazán körüljárható szobornak, hanem de szabadon álló szobornak a darabjai. Ezek ténylegesen angyalok voltak, ugye ezek a kis szárnytöredékek jól mutatják, hogy itt egy angyal szárny, illetve nem is egy, hanem legalább két angyal szárny darabjait látjuk. És mivel az egyik az egy jobb, a másik egy bal szárny, ezért feltételezhetjük, hogy talán két angyal töredékei ezek a kisebb darabok.
Ezek a kőtöredékek ugyanott kerültek elő, ahol a boltozatnak a beomlott darabjai, nevezetesen a ferences templom kriptájában. Gyanítom, hogy akkor ott állhatott ez az oltár is.
Igen, ezt a visegrádi ferences templom feltárása során találtuk. Ugye erről már korábban beszélgettünk is, hogy akkor is már egy nagy szenzációnak számított, hogy a templom szentélyében az oltár előtt egy sírkamrát tártunk fel, amiben beszakadva a templom szentély késő gótikus boltozati elemei előkerültek. Ahogy tovább bontottuk azonban ezt a sírkamrát, a boltozati elemeket kiemeltük, alatta egy újabb réteg következett, ami a beszakadt kripta boltozatnak, illetve a kripta fedésnek az elemeit tartalmazta. Ugye ez egy téglával beboltozott kripta volt, amin egy téglalap alakú nyílás helyezkedett el, ugye ezen eresztették le a koporsókat, ezt a nyílást pedig nagy kőlapok fették le, több olyan kőlap töredéket is találtunk, ami máig rajta van, az a vaskarika, aminek a segítsége föl lehetett őket emelni. Ez a kőlap összetört, pontosabban azt nem is egy kőlap volt, hanem több kőlap, ez összetört és bezuhant a kripta belsejébe, de nem csak ezek a kripta fedlap darabjai voltak ott, hanem több más faragott kő is. Elsősorban egyébként a templom ablakaiból származó kőfaragványok, viszont elkezdtek előkerülni kis márvány töredékek. Ugye az első töredék, amit megtaláltak a munkatársaim, ugye ez a kis váll darab, egy ruhába öltözött, most már tudjuk, hogy egy angyal figurának a bal válla. Aztán sorban egyre újabb darabokat találtunk, és hát tulajdonképpen már a végén, amikor föltártuk a kripta belsejét, akkor került elő az a két kerubfejes konzol egymás mellett, amit tulajdonképpen a leglátványosabb és a legfontosabb darabja ennek a lelet együttesnek.
Ez az oltárnak körülbelül hány százaléka lehet?
Hát úgy nagyjából az egy ötöde, egy hatoda. Itt az történhetett, hogy amikor ezek letörtek, összetörtek és lezuhantak az oltárból, akkor még a maga az oltár építmények a nagy része állhatott. A lelőkörülmények elég jól bizonyítják, hogy itt valamilyen harci cselekményre került sor a 16. század első felében, még a török hódítás előtti időszakban, és ekkor sérülhetett meg az oltár, ekkor szakadtak le ezek a kőtöredékek, szerzetesek, és hát miután ez a harc elült, a templomban a szerzetesek igyekeztek úgy tűnik rendet csinálni, és ezeket az összetört köveket bedobták a betört, beszakadt kriptába, és hát így kerültek ide. Az oltár többi darabjai ekkor még valószínűleg álltak, és ez valószínűleg még évtizedekig így is volt. Ugye évekkel később, 1544-ben foglalják el a törökök Visegrádot, és hát ettől kezdve a templom már gazdátlanul áll. Úgy tűnik, hogy a régészeti leletek is ezt mutatják, hogy a tetőzet tönkrement, leszakadt, és ahogy a tető tönkrement, ugye elkezdett a boltozat is tönkremenni, ugye a hó, a fagy szétmálasztotta a tégláit, és előbb-utóbb maga a boltozat is beszakadt, és ez a beszakadó boltozat volt az, ami végleg maga alá temette magát az oltárt is, és hát ezt a kriptát is, és hát akkor szakadt be az egész, tehát ekkor az oltár többi darabja is nyilván tönkrementek, hogy hová kerültek, azt nem tudjuk. A legnagyobb valószínűséggel azt gondolhatjuk, hogy a 18. században, amikor ezeket a templom romokat, amik egyébként addig még magasan álltak, lebontották, ugyanis egy gazdasági épület épült ide a romok közé, illetve hát ennek az épületnek az építése során pusztították el tulajdonképpen a templom fennálló fajnak nagy részét, akkor hordhatták ki innen a oltár többi darabját is, és hát szétszóródott Visegrád területén. Hogy ez biztosan így volt, ez ebből arra is következtethetünk, hogy már amikor itt megindultak visegrádi palota környékén, illetve a palotában az ásatások az 1930-as, 40-es években, már akkor kerültek elő olyan márvány töredékek, amelyekről hát most kiderült, hogy ehhez az oltárhoz tartoznak, hiszen ugyanazokhoz a faragványokhoz tartozó egyéb darabok voltak ezek, amik hát eddig ugye ismeretlen lelőhelyű és ismeretlen származási helyű darabokként, de hát nagyon értékes és megbecsült darabjaiként tartottuk nyilván őket a múzeum gyűjteményébe, illetve a kiállításán.
Hogy a közelebbről megnézzük ezeket a nagyméretű kerub fejeket, egyébként nagyon kedves pufók arcuk van, akkor lehet látni azt, hogy az orruk az le van törve. Számomra olyannak tűnik, mint azok a szándékos rombolások, amiket a törökök csináltak.
Igen, egyértelműen erről van szó, ugye nem csak az orr, hanem például a szemeknél, az ajkaknál is látszik ez a szándékos rongálás, és ezek olyan típusú sérülések, amelyek nem akkor keletkezhettek, amikor lezuhant a kő, hanem jól láthatóan valamilyen eszközzel oda sújtottak. Valóban alapvető ugye a muszlim vallású törökök végeztek általában ilyen rongálásokat középkori szobrokon, szoboralkotásokon. Visegrádon is már ilyennek láttuk nyomát, például a híres visegrádi Madonna vagy a Herkuleskútnak a sérülései, azok hasonló módon keletkeztek. Konkrétan a Herkuleskútról ez elég jól meg is állapítható, hogy az is még a török hódítás előtt minden bizonnyal az 1526-os mohácsi csatavesztést követő török rablás idején esett áldozat a szobor rongálóknak, ugyanis azt még az 1530-as években annak a töredékeit elvitték az udvar közepéről, és elhelyezték az egyik terembe, amikor Szapolyai János felújította, vagy renoválta a palotát. Ezért gondolom én azt, hogy itt is ezek a kisebb rongálások, ami még nem járt az oltár szétverésével, de az arcoknak a tönkretétele célozta, ez még valószínűleg 1526-ban történt meg, és csak ezt követően egy második hadi esemény volt az, ami tulajdonképpen éppen az oltár szobrainak a leesését és összetörését eredményezte.
Benedetto a 15. század végének az egyik legjelentősebb szobrásza. Hogyan került ide ez az alkotása? Kirendelte?
Ugye Benedetto da Maiano valóban a 15. század második felének talán a legjelentősebb firenzei szobrásza, olyan nagy nevekkel együtt említhető, mint Andrea del Verrocchio. A különbség alapvetően az, hogy Benedetto főleg márványban dolgozott, míg Verrocchio ugye elsősorban a bronz szobrászat terén alkotott nagyokat, és ő már valószínűleg elég hamar kapcsolatba került Mátyással és a magyar királyi udvarral. Érdekes, hogy a firenzei hagyományban fennmaradt róla egy anekdó, ami Mátyáshoz kapcsolódik. Ugye ezt Giorgio Vasari, a 16. század nagy művészettörténet írója örökítette meg. Ugye ez arról szól, hogy Benedetto eredetileg nem márvány szobrász volt, hanem intarziával foglalkozott, faintarziával, és hogy egyszer Mátyás udvarába utazott, és vitt Mátyásnak ajándékba egy gyönyörű intarziás ládát, de mire megérkezett Magyarországra és kibontotta a csomagját, akkor látta, hogy a hosszú tengeri úton tönkrement a faintarzia, és ezen az annyira elkeseredett, hogy megfogadta, hogy ezen túl csak sokkal maradandóbb anyagba, csak márványba fog dolgozni. Ez persze egy anekdóta, aminek a valóság alapja kérdéses. Tudjuk, hogy valószínűleg sokkal korábban is már dolgozott márványban Benedetto, de nagyon jól jelzi azt a hagyományt, ami összekapcsolta még a 16. századi firenzei köztudatban is Benedettót Mátyás királlyal. Ez az összekapcsolódás a művészettörténeti kutatás is meg tudta erősíteni. Egy kiváló pizai művészettörténész kutató nemrégiben publikált egy tanulmányt, amelyben nagyon meggyőzően bizonyítja, hogy az a nagyon híres Mátyást és Beatrixot ábrázoló márványból faragott kettős portré, ami egyébként sohasem került föld alá, mindig is gyűjteményben maradt. A 16. században Magyarországról került a bécsi császári gyűjteménybe, majd onnan vissza Magyarországra, és ma a Szépművészeti Múzeumnak féltett kincse. Ezek a reneszánsz portrék, ezek is Benedetto da Maiano-nak az alkotásai.
Hamarosan folytatjuk a visegrádi reneszánsz szoborleletről szóló beszélgetést.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.